és elfogott a vágy, hogy az uram is úgy öltözködjön, mint Kolázs úr. Hogy tudja úgy viselni a ruhát, mint Kolázs úr. Háját is. Szakasztott úgy, mint amikor a Libenyi utcán összefutottam Vlagyimir úrral, és már messziről látta mindenki, hogy a szembejövő férfi, akinek olyan szép a haja, aki akkorára nőtt, mint az amerikai kosárlabdások, akinek fürtökkel díszített gyönyörű tojásdat feje olyan, mint az amerikai gyerekeké, akinek sasorra kissé eltér az arc tengelyétől, hogy ez a férfi művész. Míg az én uram úgy nézett ki, mint az utca átlagembere. Mint egy uomo qualunque, ahogy magáról mondogatta. Mint egy prágai csóró. Mint egy bednyak. Kolázs úr zakója, azaz Eszterházi kockás zakó járt a fejemben, miközben a vendégeket szolgáltam ki. Meg Hancs úr, akit csak egyszer láttam, és akinek ugyanolyan zakója volt, mint Kolázs úrnak. Hancs úr szemüveget viselt, sok dioptriás szemüveget, és akárcsak az uram, ő is csak szabad idejében írt. Különben valami motorkerékpár gyárban dolgozott, drótokat fűzött az ülésbe, motorkerékpár üléseket állított össze. De úgy süllyedt le ő is a gyárba, ahogy én, a 11 szobás villából és a nyaralóból, és a sofőrös, nevelőnős, szakácsnős háztartásból. Hancs úr azonban tavaly meghalt. Kicsi volt a koporsóban, mesélt az uram. Inkább gyerek koporsóba való, mint Franci Svoboda, a daliás futbalista, akinek középüt volt a választéka, a Szlávia játékosa, aki a turnékra is magával vitte a smokingját, aki azonban, amikor meghalt, 35 kilós volt, holott középcsatárként 89 kilót nyomott, és gyönyörű férfi volt. Mint Hancs költő úr, a 200 méteres síkfutás országos bajnoka, a versenyző és költő, az események szerzője, aki elsőként foglalta versbe a császári réten rendezett versenyt. Amikor hazajöttem a munkából, és azt a zakót, amit Kolázs úr Hancstól, a költőtől kapott, azt a zsebkendős kockás zakót elképzeltem az uramon, hát csak a kezemet tördeltem. Nem illett egy ilyen zakó az én uramhoz. Az az ő öltözéke, a fekete kordbársony, az a kéményseprő kezes lábas, sokkal jobban állt neki. Az uram, aki szinte mindig tudta, mire gondolok, aznap éjjel, minek előtte zuhogó esőben elszállították a díszleteket a zsinagógába, és a másnapi komédia kulisszáit a színházba vitték, felébresztett engem, amikor éjfél után hazajött, és azt mondta: a fiúk mesélték, hogy Hancs az első köztársaság meg a protektorátus alatt 6 szobában lakott, hogy a mostoha apja nagykereskedő volt, déli gyümölcsel kereskedett, és Hancs a nagykereskedés alkalmazottja volt. Hogy amikor a fiúk meglátogatták Hancsot, elállt a lélegzetük attól, amit láttak. Egy beüvegezett, hátulról megvilágított teljes falat. Mint valami nagy bár olyan volt, és több száz üveg állt benne. De főleg ott volt a falban egy lecsukható gramofon is. És Hancs a High Snobiety-hez tartozott, de nem volt snob. Hancs versenyzett, Hancs ász volt a 200 méteres síkfutásban, és csúcstartó, és playboy. Azt beszélték róla, hogy viszonya van az anyjával. És így történt, hogy mint a görög tragédiákban a sors lesújtott rá, és valahányszor kezdeni akart valamit egy lánnyal, tudod ugye, mire gondolok, hát a csap elzárult, és lekókadt a micsodája, és szégyen, és felsülés lett a vége. Szóval Kolázs úrnak és a 42-es csoport festőinek a barátja, Hancs úr országos bajnok lett 200 méteres síkfutásban, de ezekben a dolgokban nulla volt szegény. Amikor megszűnt a protektorátus, Hancs megint kiutazott Olaszországba, hogy felújítsa üzleti kapcsolatait a Prága Frukt volt partnereivel. És ott valahol Bolonyában az egyik üzlettársuk 3 millió lírát adott Hancsnak, ami akkor talán 30 millió lira volt. Ennyire nőtt a háború alatt a kamat. és mert Hancs nem vihette ki a pénzt az országból, vett belőle 20 öltönyt és 20 kockás zakót, és több tucat nyakkendőt és cipőt és tivornyákat rendezett, és repülőgéppel szállította Bolognába a Via Veneto legszebb kurváit. Így verte el a nagy összeget, de neki magának semmi haszna se volt a szépséges kurtizánokból, mert fiatal korában az anyjával csinálta azt a dolgot. És amikor hazajött, szétosztogatta azokat a zakókat. Az egyiket Jirka Kolás kapta, a másikat Kamil Hoták, de aztán jött 48, és a Prága Frucht céget államosították. És Hancséktól elvették a lakást, és a mostoha apja meghalt. Aztán meghalt az anyja is, és az üvegezett falat meg a lecsukható gramofont eladták. És Hancs már edző sem lehetett, mint hajdanán, amikor abba hagyta az aktív versenyzést. És az lett a sorsa, mint neked. Az üvegezett faltól, amelyben százával álltak a legkülönfélébb címkéjű italok, lesüllyedt a kis műhelybe, ahol segédmunkásként szerelte a szilárdító drótokat és rugókat a motorbicikli ülésekbe, hogy végül úgy halljon meg, hogy eseményei nem jelentek meg, hogy végül elporladjon. Mondta az uram az ágyon ülve, és mereven nézte mesztelen lábát, és én felemelkedtem, és megsimogattam az arcát. Valahányszor simogatni akartam, az uram mindig elkapta a fejét, félt az én simogatásomtól, félt a kezemtől, de most tenyerembe fúrta az arcát, és úgy maradt, nem mintha ez jót tett volna neki, de szüksége volt emberi kézre. Különben az uram mindig rosszul viselte, ha valaki megérintette. Sok embernek megvan az a buta szokása, hogyha beszélget valakivel, a vállára teszi kezét, és magához fordítja, és simogatja, és veregeti a vállát. Hát, ezt az én uram ki nem állhatta. Sok mindent elviselt, de ez neki maga a halál volt. Nekem sem volt szabad hozzáérnem, csak olyankor, amikor azt a dolgot csináltuk. Különben kitért előlem, és olyan arcot vágott, mintha megütöttem volna, sőt, mint aki megbénult, és valahol a lelke mélyén sebezték meg. Jó ideig tartott, amíg összeszedte magát. Amikor valaki meglapogatta a hátát, amikor valaki egy pillanatra az uram vállára tette a kezét, az uram lesütötte a szemét, elvörösödött, és kipenderült, és menekült. És ha ez sem segített, dühösen káromkodott. És aki hozzáért, azt örök időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. Kezet sem fogott az uram senkivel. Bemutatkozott.